1,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadhatatlanok a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szóló őrült ötletek, a kormány nem fogja engedni semmi szín alatt, hogy közép-európai és köztük magyar fiatalokat küldjenek az ukrajnai háborúba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter érintette az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag tervezetét is, rámutatva, hogy az jelen formájában ellentétes Magyarország gazdasági érdekeivel, ráadásul hazánk energiaellátásának biztonságát is veszélybe sodorná, a kormány ezért ezt nem hajlandó megszavazni. Kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá több mint 1 milliárd euró értékű katonai támogatásról Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A Kijevnek átadott NATO fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így képesnek kell lenniük arra, hogy azokkal csapást mérjenek, például oroszországi légibázisokra, jelentette ki a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg szerint az ukránok csapást mérhetnek velük legitim katonai célpontokra, többek között Oroszországban. A katonai vezető Szófiában ismertette álláspontját a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén. Közben elfoglalta az Ukrajnát támadó orosz hadsereg a Harkiv megyei Ivanivka és a Donyecki régióban lévő Netajlove települést, miközben az elmúlt nap folyamán a 6-ból 5 front szakaszon előre nyomultak és 5 ukrán ellenrohamot vertek vissza, közölte az orosz védelmi minisztérium. Lengyelország csatlakozni akar a Litvánia, Lettország és Észtország által tervezett határvédelmi vonalhoz, hogy közös rendszer jöjjön létre az Európai Unió keleti határán. A lengyel hadivezetés ismertetése szerint Varsó azt szeretné, hogy a több mint 900 milliárd forint értékű keleti pajzs egységes egészet képezzen a Balti Nemzetvédelmi Vonal nevű projekttel. Lengyelország utazási korlátozásokat vezet be az ország területén tartózkodó orosz diplomatákkal szemben, jelentette be a lengyel külügyminiszter. Radoslav Sikorski indoklása szerint Moszkva hibrid háború részese az Európai Unió ellen, így Lengyelország ellen is. Fokozni kell az erőfeszítéseket a Hamász-Palesztin terrorszervezet úszainak minél előbbi kiszabadítása érdekében, valamint rendkívül fontos a vörös-tengeri szállítási útvonalak biztonságának garantálása is, jelentette ki a külügyminiszter az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy több kollégája az ülésen úgymond nekirontott Georgiának, de a magyar kormány a közelgő magyar EU elnökség idején is határozottan támogatni fogja Tbilisi integrációját. A magyar álláspont a szíriai háború vonatkozásában is békepárti és migráció ellenes, Magyarország ezért tekintélyes humanitárius és fejlesztési felajánlást tett a 8. adományozói konferencián, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Egyiptom számára a szíriai menekülteket ellátó egészségügyi infrastruktúrájához tárgyi adományokkal járulunk hozzá, de Szíriában, Libanonban és Jordániában is folytatjuk a hitelvű támogatási programokat, ismertette Azbej Trisztán. Az Európai Unió tanácsa megszigorította az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló jogszabályt. A rendelet kiegészült a kényszerházassággal, az illegális örökbefogadással és a béranyaság jelentette kizsákmányolással a tanács brüsszeli közleménye szerint. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően Pintés Sándor belügyminiszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, május 24-ei kezdett el. Vízjogi engedély nélkül is van lehetőség öntözési célú vízhasználatra 30 napig, ehhez csupán egy gazdálkodói bejelentése van szükség. Emellett a vízkészlet járulékot sem kell fizetni. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a megfelelő vízgazdálkodással mérsékelhetőek legyenek a rendkívül száraz tavaszi időszak hatásai. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csak elvétve fordulhat majd elő zápor, esetleg zivatar a gomoly felhőkből. A szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk tartalmából. A Szentlélek elkísér bennünket életünkben. Ferenc pápa homíliája Szent Háromság vasárnapján. A Szent Atya köszöntése a római olimpiai stadionban a gyerekekhez. Újítsuk meg a világot. Ferenc pápa beszélgetése a gyerekekkel. Kezdjük magunkon a világ megjavítását. Pápai üzenet a lurdi katonai zarándoklatra. Legyetek a béke őrszemei. A Szentlélek elkísér bennünket életünkben. Ferenc pápa homíliája Szent Háromság vasárnapján. Imádkozzunk el Jézushoz, az egész világért, és különösen a békért. De előbb bocsánatot kell kérnünk bűneinkért és a világ bűneiért. És akkor a szívünk készen áll majd arra, hogy befogadjuk őt. Ezekkel a szavakkal vezette be Ferenc pápa május 26-án, Szent Háromság vasárnapján délelőtt a gyermekek első világnapját lezáró szentmisét, amelyen az öt kontinens 101 országából érkező gyermekek és kísérőik vettek részt. A több mint 50 ezeres hívősereg teljesen megtöltötte a Szent Péter teret. Az ünnepélyes szertartás vezérfonalát a béke gondolata jelentette. A szentmisén imádkoztak a háború miatt árván maradt gyermekekért, a konfliktusokban életüket vesztettekért. Ferenc pápa nem előre megírt homíliát olvasott fel, hanem párbeszédet folytatott a gyerekekkel, rávilágítva a Szent Háromság misztériumára.
Cari bambini, care bambine!
Kedves gyermekek, kisfiók és kislányok, azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk Istenhez. Egyet értetek velem? Tette fel első kérdését a Szent Atya, majd a gyermekek igénye után az Atyaisten, a Fiúisten és a Szentlélek Isten misztériumára mutatott rá. Hány Isten van? Egy. Három személyben az Atya, aki mindannyiunkat teremtett, aki annyira szeret bennünket. A mi Atyánk imában azt kérjük, hogy kísérjen el bennünket életünkben. Fiát, Jézust arra kérjük imánkban, hogy segítsen, hogy legyen közel hozzánk, és amikor áldozunk, Jézus vesszük magunkhoz, és Jézus megbocsátja minden bűnünket. A gyermekekkel folytatott párbeszéd során a pápa azt hangsúlyozta, hogy Jézus mindig minden bűnt megbocsát, a legcsúnyábbakat is. Mindig mindent megbocsát. Nekünk van szükségünk arra, hogy alázatosak legyünk, és hogy bocsánatot kérjünk, mondta Szent Atya, arra kérve a gyerekeket, hogy ezt ne feledjék el, és forduljanak ilyen szavakkal az Úrhoz. Bocsáss meg, Uram, tévedtem, gyenge vagyok. Az élet nehéz helyzetbe hozott, de te mindent megbocsátasz. Szeretnék változtatni az életemen, és te segíts nekem.
Io vorrei cambiare vita e tu aiutami.
De ki a harmadik személy, a Szentlélek? Folytatta kérdéseit Ferenc pápa. Erre nem könnyű válaszolni, mert a Szentlélek Isten és bennünk van. A keresztségben kapjuk meg a Szent Lelket és a szentségekben. A Szentlélek az, aki elkísér bennünket életünkben, fejtette ki a pápa, arra kérve a gyermekeket, hogy vele együtt ismételjék el. A Szentlélek elkísér bennünket életünkben. A Szentlélek az, aki szívünkben sugallja a jó dolgokat, amelyeket meg kell tennünk, és ő tesz szemrehányás bensőben, ha valami rosszat teszünk. Így mindnyájan boldogok vagyunk, mert hiszünk. A hit boldoggá tesz, és hiszünk Istenben, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Az Atya teremtett minket, Jézus üdvözített bennünket, és a Szentlélek mit tesz? Tette fel újból a kérdést a pápa, amire a gyermeksereg megismételte, elkísér bennünket. A pápa azt is megkérdezte a gyermekektől, hogy miként hívják mennyei édesanyánkat. A gyermekek kórusban válaszolták nevét, Mária. Tudtok a szűzanyához imádkozni? Igen, akkor szeretném hallani, mondta a Szentatya, és a Szent Péter teret betöltő gyermeksereggel és kísérőjükkel együtt elimádkozták az üdvözlégy Mária imát. Ferenc pápa megdicsérte őket, megismételve a Szent Háromság személyeit, az Atya, aki teremtett bennünket, a Fiú, aki üdvözített minket, és a Szentlélek, aki elkísér bennünket életünkben. A Szent Atya Isten áldását kérte a gyermekekre, majd arra buzdította őket, hogy imádkozzanak mindannyiunkért, szüleikért, a nagyszülőkért, imádkozzanak a beteg gyermekekért, utalva rá, hogy mögötte sok beteg gyermek foglal helyet. Imádkozzatok mindig, és főleg imádkozzatok a békéért, hogy ne legyenek háborúk. Kérte a világ 101 országát képviselő gyermeket homiliája végén Ferenc pápa. Kedves kisfiúk és kedves kislányok, a Szent Mise véget ért, de ma beszéltünk Istenről, az Atya Istenről, aki a világot teremtette, a Fiú Istenről, aki megváltott minket, és a Szentlélek Istenről. De mit csinált a Szentlélek? Nem emlékszem, mondta ismét a pápa, arra kérve a gyermekeket, hogy hangosan válaszoljanak. Elkísér bennünket az életünkben. A Szent Atya ezután a gyermekekkel együtt elimádkozta a Szent Háromság Egyisten örök dicsőségét hirdető imát, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Arra kérte a gyermekeket, hogy üdvözöljék szüleiket, barátaikat és nagyszüleiket. Megjegyezte, hogy a felajánlásnál a kenyeret és a bort gyermekek hozták, de egy nagypapa is elkísérte őket. A gyermekek első világnapját lezáró szentmise végén a több mint 50 000 résztvevő tapsal üdvözölte a nagyszülőket, majd a pápa köszönetét fejezte ki az esemény minden szervezőjének, kiemelve Pater Enzo Fortunato Minolita szerzetes, a Szent Péter Bazilika kommunikációs igazgatójának a nevét. Ferenc pápa a római olimpiai stadionban a gyerekekkel. Újítsuk meg a világot! A hétvégén tartott első világnap szombati fő eseménye keretében Ferenc pápa a római olimpiai stadionban találkozott a világ 101 országából érkezett mintegy 50 000 gyermekkel. A Szent Atya ezúttal is beszélgetett a gyerekekkel az ő nyelvükön, amely az öröm és a bizakodás nyelve, így tudtak határozottan igen mondani a békére.
Ci siamo.
Itt vagyunk, itt vagyunk. Megkezdődött a gyermekek első világnapja. Összejöttünk az olimpiai stadionban, hogy kezdő rúgást adjunk a gyermekek mozgalmának, akik a béke világát akarják építeni, amelyben testvérek vagyunk, és a jövő ígéretét hordozó világot, mert gondunkba vesszük a környezetünket.
Bello mondo.
Egy szép világot építünk, ahogyan énekeltétek. Köszönet érte, szólt Ferenc pápa első gondolata a kezükben színes zászlókat lobogtató gyermeksereghez. Bennetek, gyerekek, minden az életről és a jövőről beszél. Az egyház pedig, amely anya, szeretettel és gyöngétséggel fogad és reménységgel kísér benneteket. Tavaly november 6-án abban az örömben volt részem, hogy több ezer gyermeket köszönthettem a Vatikánban, akik a világ számos pontjáról érkeztek. Azon a napon az öröm óriási hullámát hoztátok és elmondtátok a jövőt érintő kérdéseiteket. Az a találkozó mély nyomot hagyott a szívemben, és megértettem, hogy a veletek folytatott beszélgetést folytatni kell, mégpedig úgy, hogy egyre több gyereket is be kell abba vonni. Pontosan ezért vagyunk ma itt, hogy folytassuk a párbeszédet, hogy kérdezzünk és válaszokat várjunk. Ferenc pápa pedig ezúttal sem olvasta fel a kézbeszédét, majd ettől kezdve párbeszédbe fogott a gyerekekkel. Tudom, hogy szomorúak vagytok a háborúk miatt. Most megkérdezem, tényleg szomorúak vagytok a háborúk miatt? A gyerekek hangosan válaszolták, igen.
Non sento.
Ma olyan gyerekekkel találkoztam, mondta a pápa, akik Ukrajnából menekültek, és akiknek oly sok szenvedést okozott a háború. Közülük néhányan meg is sérültek. Kérdezem, szép dolog a háború? Nem, válaszolták a gyerekek. És a béke az szép dolog? Kérdezett tovább a pápa. Igen, jött a gyerekek válasza. Tetszik nekem, hogy ilyen gyerekek vagytok. Szomorúak vagytok, mert sok társatok nem tud iskolába járni, hiszen vannak kislányok és kisfiúk, akik nem mehetnek iskolába. Ezeket a dolgokat én is a szívemben hordozom és imádkozom értük. Imádkozzunk a gyerekekért, kérte a pápa, akik nem tudnak iskolába járni, a háborúktól szenvedőkért, a gyerekekért, akiknek nincs mit enniük, a betegekért, akikkel nem törődnek. Ekkor újabb kérdést tett fel a pápa. Figyeljetek csak! Tudjátok, hogy mi a mottója a gyermekek világnapjának? A választ ő maga adta meg. A mottó a Biblia egyik kifejezése. Íme én mindent újjáalkotok. Értettétek? Kérdezte, majd háromszor megismételték együtt. Íme én mindent újjáalkotok.
Io faccio no tutte le cose.
Ez a találkozó mottója. Nagyon szép, ugye? Gondoljátok csak meg, Isten akarja ezt. Minden elmúlik, ami nem új. Isten pedig új. Az Úr mindig újat ad nekünk. Kedves gyerekek, folytatta a pápa, haladjunk tovább, örvendezzünk. Az öröm egészségessé teszi a lelket. Kedves gyerekek, Jézus az evangéliumban azt mondta, hogy szeret titeket. Kérdem tőletek, Jézus tényleg szeret titeket? A gyerekek lelkesen igennel válaszoltak, majd a következő kérdése, hogy az ördög szereti-e őket, hangos nemmel feleltek. Nem, derék dolog, bátorság és erőre. És most együtt, ha ti is akarjátok, imádkozzunk égi édesanyánkhoz. Üdvözlégy Mária!
Ave Maria, piena di grazia, el Signore con te.
Ferenc pápa beszélgetése a gyerekekkel. Kezdjük magunkon a világ megjavítását. A Szent Atya bevezető köszöntése az énekek és különféle műsorok után 9 különféle országból való gyermek kérdésére válaszolt. Elsőként a kolumbiai Jeronimo kérdezte a pápát, hogy vajon a béke mindig lehetséges-e. Válaszként a pápa az iskola példáját vette, mit kell tenni, ha ott valami baj támad. Az egyik gyerek azt felelte, hogy meg kell bocsátani, és bocsánatot kell kérni.
Perdonare, chiedere scusa.
A pápa megismételtette velük hangosan, majd azt kérte, hogy a megbocsátás a béke jeleként mindenki fogjon kezet a stadionban a szomszédjával. Lia Marise Burundiból azt kérdezte, hogy a gyerekek mit tehetnek egy jobb világért. A pápa visszakérdezett, és a gyerekek együtt felelték, hogy a veszekedés nem segít, de ha kedvesen társalognak, ha együtt játszanak, és ha segítenek egymásnak, akkor az jobbá teszi a világot. A nápolyi Ricardo cigány fiú kérdezte, hogy lehet-e szeretni mindenkit? A pápa szerint nem könnyű mindenkit szeretni. Először is a legközelebbi embereket kell szeretni. A pattársamat az iskolában, és így kell tovább haladni, de előbb a kevesebbel kell kezdeni. Egy kislányka kérdése. Tényleg mindenki a testvérünk? Hangzott. A pápa szerint ez egy nehéz kérdés, de a gyerekek mégis igaznak tartják azt. Ha pedig egymás testvérei vagyunk, akkor egyúttal egymás barátai is. A nicaraguai Luis Gabriel azon csodálkozott el, hogy miért vannak emberek lakás és munka nélkül. A gyerekek szerint ez igazságtalanság. De a pápa szerint is igazságtalan dolog a másik fölé kerekedni, önzőnek lenni, fegyvereket gyártani és vásárolni. A pápa azt kérte a gyerekektől, hogy minden nap imádkozzanak azokért a gyerekekért, akik ezektől az igazságtalanságoktól szenvednek. Ferenc pápa ekkor csendet kért, hogy mindenki gondoljon magában azokra, akik éheznek. Az olasz Federico a gyermekek közti egyenlőtlenségre tért ki. Sok gyermek szenved a körülmények miatt, hogyan lehet őket segíteni? Az igazságtalanság a pápa szerint az önzés miatt van, ezért kell nekünk először igazabbnak lenni. Egy indonéz kislány a pápát arról kérdezte, hogy ha tehetne egy csodát, az mi lenne? Egyszerű, válaszolta a szentatya. Azt kérném, hogy minden gyereknek legyen mindene, ami kell az élethez, hogy legyen mit ennie, hogy tudjon játszani és iskolába menni. Jolanda az egyedül hagyott idősekről érdeklődött. A szentatya sok idős emberről szólt, akik életükben nagyon sokat dolgoztak a gyerekeikért, az unokáikért, és most egyedül vannak egy otthonban. De ez nem jó így. Éppen ezért meg kell őket látogatni, figyelni kell rájuk, meg kell hallgatni, amit mondanak nekünk, különösen a nagyszülőket. Azt kérte a gyerekektől, hogy vele együtt mondják hangosan, Vivai nonni, éljenek a nagyszülők. A gyermekekkel folytatott beszélgetés után a stadionban megnéztek egy rövid filmet, majd a pápa így folytatta. Az Úr segítsen benneteket, mert ti gyerekek ezekkel a kérdésekkel és aggodalmakkal igazi forradalmat tudtok csinálni. Előre is bátorság. Most örömmel kell hazatérnünk a találkozás után. Köszönöm mindenkinek, lányoknak és fiúknak, hogy eljöttetek. Köszönöm a szervezőknek, akik sokat tettek, és azoknak, akik segítettek. Most együtt csendben fogjuk megkapni az áldást, szólt a szentatya, majd áldást adott a hatalmas gyermekseregre.
Pápai üzenet a lurdi katonai zarándoklatra. Legyetek a béke őrszemei. Ferenc pápa üzenetet küldött a 64. nemzetközi katonai zarándoklat résztvevőinek, akik a lurdi Mária kegyhelyen gyűltek össze. Arra buzdította őket, hogy társaik körében tegyenek tanúságot az evangéliumról. Erősítsétek meg magatokban azt a bizonyosságot, hogy a szeretet erősebb, mint a gyűlölet és a megosztottság, és hogy ti is arra kaptatok meghívást, hogy pótolhatatlan szerepet játszatok a közjó és a világ békéjének szolgálatában. Ferenc pápa ezt a bátorítást fogalmazta meg a hétvégén a lurdi Francia Mária kegyhelyen a 64. nemzetközi zarándoklatra összegyűlt katonaságnak küldött üzenetében. 40 országból mintegy 15 ezer katona vett részt a május 24-e és 26-a között megrendezett háromnapos zarándoklaton, amelyet Paul Richard Gallagher érsek, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára vezetett. A zarándoklatra 1958 óta minden évben sor kerül, pontosan 100 évvel a lurdi Szűz Mária Szubiru Szent Bernadettnek történt megjelenése után. A kezdeményezés 1944-ben született meg, a II. Világháború borzalmai közepette, amikor a francia hadsereg tagjai felkeresték Szubiru Szent Bernadett jelenéseinek helyszínét, és a békéért imádkoztak. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetében Ferenc pápa arra kérte a résztvevőket, hogy induljanak el egy lelki útra, Szent Bernadett nyomdokain, elsősorban Isten felé, de testvéreink felé is, hogy egy még támogatóbb és testvéribb világot építhessünk. Ez az elkötelezettség még fontosabb a katonaság számára, akik arra hivatottak, hogy pótolhatatlan szerepet játszanak a közjó és a világ békéjének szolgálatában. Ferenc pápa rámutatott, hogy a zarándoklat még azok számára is, akik egyenruhát viselnek, a hitélménye, amely lehetővé teszik számunkra, hogy felfedezzék az együttjárás egymás támogatásának és mások megszólításának szépségét. Ez lehetővé teszi, hogy közel legyetek beteg és sebesült fegyvertársaitokhoz, és gondoskodjatok róluk, valamint, hogy Isten irgalmát elvigyétek a katonaság világába, emlékeztetett a pápa. A világnak szüksége van rátok, különösen történelmünk sötét pillanatában. Olyan hívő férfiakra és nőkre van szükségünk, akik képesek fegyvereiket a béke és a testvériség szolgálatába állítani, zárta üzenetét a pápa a 64. lurdi nemzetközi katonai zarándoklat résztvevőinek.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Balkó Viktor hitoktató Szent Pál apostol életéről elmélkedik az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival.
Atya, Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, stúdióban ülő gyerekek és a magam nevében is. Valkó Viktor vagyok, és itt ül mellettem Szabolcs, Gellért és Dominik, akikkel Szent Pál apostolról fogunk beszélgetni. Szent Pál apostolnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az evangélium Jézus mennybe menetele után elterjedjen szinte az egész világon. Ő is nagy hittérítő volt, viszont nem volt olyan egyszerű az ő megtérése. Már beszélgettünk itt a stúdióban, ugye az egyház megalakulásáról, megszületéséről, pünkösdnapján beszélgettünk az őskeresztények tanúságtételéről, és ugye arról is volt szó, hogy nagyon sok őskeresztény a vérével tett tanúságot Jézusról. Azt tudjátok-e, kedves gyerekek, hogy ki volt az egyház legelső vértanúja?
Szent István diakónus.
Nagyon jó, és azt tudjuk-e, hogy ő hogy halt meg?
Megkövezték.
Így van. Akkoriban a megkövezés az egy nagyon bevett kivégzési mód volt. Az elítéltet kivitték a város szélére, ugye ott Jeruzsálembe és környékén ilyen kavicsos a környék, körbeállták őt, és vezényszóra, aki a kivégzést vezette, annak a vezény szavára, elkezdték kővel dobálni az illetőt. Van-e köztetek, akit már találtál kő, vagy megdobtak valaki?
Engem.
Vagy akár labda, sportoltok ti valamit?
Én sportolok.
Mit sportolsz, Szabi?
Kézilabdázok.
Így van, kézilabdával találtak-e már el?
Igen.
Kellemes volt?
Nem.
Na ugye. Na most gondoljátok el, hogyha kővel valakit eltalálnak, az se kellemes, viszont itt pedig direkt arra hajtottak az emberek, hogy eltalálják őt, és nem kis kövekről beszélünk, hanem ami a markunkba belefér, ilyen éles kövekről, és addig dobálták az embert, amíg meg nem halt. És Szent István diakónus is így végezték ki, ő volt az egyház legelső vértanúja, és már itt megjelenik Saul, aki később ki lesz?
Szent Pál.
Szent Pál. A mai alkalommal Szent Pálról fogunk beszélgetni, ahogy már mondtam. Hogyan jelenik meg itt Saul ennél a résznél? Hát ahhoz, hogy köveket dobáljanak, abba azért kimelegszerek az emberek, akik részt vettek a kivégzésben, azok a felső ruhájukat levették, és egy fiatal embernek adták, aki nem más volt, mint Saul, a későbbi Szent Pál. És Saul a Szentírás szerint nagyon lelkesen részt vett ezen a kivégzésen, és lelkesen segített a kivégzőknek. Mire következtetünk ebből, hogy ő szerette a keresztényeket, vagy nem szerette?
Arra következtetünk, hogy ő keresztényüldöző volt.
Nagyon jó, Gellért. Tehát nem szerette a keresztényeket, sőt gyűlölte a keresztényeket, és ő is minél több keresztényt el akart fogni, és a főtanács elé vinni. Egy ilyen történethez kapcsolódik Szent Pálnak a megtérése is. Elolvasom a Szentírásból, kérlek benneteket, hogy figyeljetek jól minden részlet, és majd utána megbeszéljük. Saul még mindig lihegett a dütől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, hogy adjon neki ajánló levelet a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogyha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte, ki vagy, uram? Ez folytatta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Na hát mit hallottunk ebben a történetben, hogy Saul mire készült?
Meg akarta ölni a keresztényeket.
Nagyon jó, melyik városba tartott?
Damaszkuszba.
Damaszkuszba, így van. Kikkel ment oda Damaszkuszba? Ugye katonákat kért a főpapoktól, hogy elfogja a keresztényeket, és már majdnem Damaszkuszba ért, amikor mi történt vele?
Nagy fényességet látott, hallotta, hogy beszél hozzá Jézus, és megvakult.
Így van. Jézus ugye azt kérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És erre Saul megkérdezte, hogy hát ki vagy te, uram? Erre mondta Jézus, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Saul erre mondhatta volna, hogy én nem téged üldözlek, hanem a keresztényeket. De ez egy nagyon fontos dolog, gyerekek, hogy Jézus itt azonosítja magát a keresztényekkel. Mert mit mond Jézus? Aki bárkit üldöz a legkisebbek közül, az olyan, mintha engem üldözne. Bármit tesztek a legkisebbek közül is, olyan, mintha velem tennétek, igaz? Hogyha valakivel jót teszünk, az Jézusnak tetszik, vagy nem tetszik?
Tetszik.
Hát tetszik, mert erre tanít minket, hogy szeretettel forduljunk embertársaink felé, igaz? Viszont, hogyha valamilyen rosszat teszünk, akkor is eszünkbe kell jutni, hogy az pedig olyan, mintha azzal Jézust bántanánk. Miért mondja ezt Jézust? Azért, gyerekek, mert minden ember Isten képmása. Minden emberben a jót kell keresnünk. Minden emberben Jézust kell látnunk. És hogyha ezt meg tudjuk tanulni, hogy minden emberben Jézust látjuk, akkor lehet, hogy könnyebb mindenkivel jót tennünk. Nagyon nehéz dolog, de ehhez óriási hit kell, és óriási elhatározás, és kérni Jézus segítségét, hogy ez sikerüljön. Törekedni kell erre nap mint nap. Na térjünk vissza ehhez a Saulhoz. Ugye azt mondja Jézus, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Tehát azonosítja magát az összes keresztényel. És azt mondja Jézus, hogy állj fel és menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned. Na mi történik ekkor Saullal? Próbálja kinyitni a szemét, de...
Nem lát semmit.
Nem lát semmit, a nagy fényesség elvakította. Mindkettőjüknek egy jelenés kellett, ugye Péternek ahhoz, hogy elhatározza, hogy életét adja Jézusért, Pálnak pedig, hogy megforduljon az élete, hogy a keresztény üldözőből az egyik legnagyobb térítő lesz. Ezt úgy is szoktuk hívni, hogy Pál fordulás, amikor egy embernek az egyik pillanatról a másikra megváltozik az élete. Ugye egy Saul esetében hogy változik ez meg, hogy eddig mi volt?
Keresztényüldöző.
És ezután pedig majd lesz az egyik legnagyobb keresztény térítő. Az utitársai mit szóltak ehhez a történethez, gyerekek, szerintetek?
Nem örültek neki.
Hát nem örültek neki, mert ők azt hitték, hogy keresztényeket fognak majd gyilkolni, meg elfogni, és ők a hangot hallották, de látni láttak valamit? Nem láttak semmit, és nagy félve bevezették Sault Damaszkuszban. Na figyeljük tovább, hogy mi történt itt. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány, az úr egy látomásban megszólította. Ananiás, itt vagyok, uram, felelte. És az úr folytatta. Kelj fel és siess az egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd, imádkozik. És látomásban látott egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás tiltakozott. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verje mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet. Az úr azonban ezt válaszolta neki. Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie. Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét. Saul testvér, urunk Jézus küldött, aki megjelent neked, idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát és eltelj Szentlélekkel. Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett és erőre kapott. Tehát ahogy Sault bevitték Damaszkuszba, utána mi történt vele, kilátogatta meg őt?
Ananiás.
Igen, ez az Ananiás, ez milyen vallású volt valószínűleg?
Keresztény.
Honnét tudjuk ezt?
Onnan, hogy Jézus megszólította.
Nagyon jó, hogy megjelent neki Jézus. Milyen feladatot adott Jézus Ananiásnak?
Hogy gyógyítsa meg Sault.
Szívesen ment Ananiás meggyógyítani Sault?
Nem.
Nem, miért nem, Dominik?
Azért, mert hogy ugye Saul nagy keresztény üldöző volt, és félt, hogy őket is megölik.
Nagyon jó. De Jézus biztatta Ananiást, hogy menj nyugodtan, mert kiválasztottam ezt az embert, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Ez mit jelent?
Térítse meg a pogányokat.
Nagyon jó, és hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy misszióba küldte őt tulajdonképpen Jézus olyan emberekhez, akik nem találkoztak Jézusról, hogy hirdesse a kereszténységet, hogy minél több embert megkereszteljen. És Ananiás elment hozzá, és elmondta Saulnak: Saul testvér, Urunk Jézus küldött, hogy visszaadjam szebet világát, de ami a fontosabb, hogy eltelj Szentlélekkel. És kifigyelte meg, hogy mi történt ezután, mit csinált Saul?
Megkeresztelkedett.
Nagyon jó, megkeresztelkedett, tehát megtért. Így van. Ezután Saul egy kicsit elvonult magányba, átgondolta az egész eddigi életét, és ekkor változott át tulajdonképpen az élete, ekkor történt meg nála a pálfordulás, igaz? Hogy keresztény üldözőből keresztény térítő lett. Már ott Damaszkuszba elkezdte hirdetni az evangéliumot, elkezdte tanítani az embereket Jézusról. Azok a katonák, akikkel ő ment eredetileg Damaszkuszba, hogy elfogja a keresztényeket, már őt is el akarták fogni, és őt is üldözni akarták, de valahogy a keresztények segítségével kimenekült Damaszkuszból. Méghozzá úgy, hogy akkoriban a városok nagy fallal voltak körülvéve. Szerintetek miért? Miért kellett fallal körbevenni a városokat?
Ha megtámadják, ne tudjanak bemenni.
Nagyon jó, hát védekezés miatt, igaz? És általában 4 kapu volt északon, délen, keleten, nyugaton, és ezeket a kapukat mind őrizték, hogyha Saul el akarja hagyni a várost, akkor el tudják őt fogni. És ezért a keresztények a Szentírás szerint egy kosárban a falon engedték le Sault, és úgy tudott elmenni Damaszkuszból. Viszont ugye Péteréknek és a többi apostolnak is a fülébe jutott, hogy Saul, egy pál elkezd téríteni, és ez hát eleinte nem nagyon tetszett Péteréknek. Miért nem, szerintetek?
Mert eddig Saul üldözte őket.
Most nagyon jó.
Ő a keresztény.
Valamint ugye Péterék ott voltak Jézussal, Jézus egész nyilvános működése alatt Jézustól tanultak, és jogosan feltehették volna azt a kérdést, hogy ez a pál pedig honnan tud egyáltalán Jézusról, meg honnan tud a tanításáról. Megkeresztelkedése után nem hiába vonult el magányba imádkozni, mert Jézus megjelent neki, és elmondta neki, hogy mi a feladata, mi az ő küldetése. És ugye, amint már mondtuk, az a küldetést adta Jézus Szent Pálnak, most már beszélhetünk Pálról, hogy a pogányokat térítse meg. Szent Péter és Pál között volt egy vita, egy konfliktus, mert Péter úgy gondolta, hogy a zsidók között kell az evangéliumot terjeszteni, és csak zsidókat lehet megkeresztelni. Pál viszont azt mondta, hogy a pogányokat is. Most mi a különbség szerintetek a zsidó és a pogány népek között?
Azt, hogy a zsidók hisznek valamiben, egy Istenben.
Nagyon jó, míg a pogányok?
Több Istenben.
Így van, mondjunk nekem pogány népeket, ókorból, akik több Istenben hittek.
Egyiptomiak.
Nagyon jó, aztán.
Görögök.
Nagyon jó.
Hát a rómaiak.
Nagyon jó, így van. Ugye ezek a pogány népek, igaz? Az Ószövetség ugye arról szól, hogy Isten kiválasztja a zsidó népet. Miért pont a zsidó népet választja ki Isten? Mert a zsidók csak...
Egy Istenben.
Nagyon jó. A többi környezetükben élő nép pedig több Isten hívő volt. És Pálnak ez a feladata, hogy ezeket a pogány népeket is Jézushoz hívja, és megtérítse őket. És Péter és Pál között ebből vita támadt, mert Péter meg csak a zsidók között szerette volna terjeszteni az evangéliumot. És amikor ezen Péter gondolkodott, hogy most akkor mi lehet a helyes megoldás, akkor volt egy látomása, méghozzá az, hogy a ház tetején imádkozott, ilyen lapostetős házak voltak, és a ház tetején imádkozott, és egy jelenésben lejött egy asztalterítő az égből, és a zsidók számára tisztátalan ételek voltak benne. Mondjunk egy tisztátalan állatot, amit a zsidók nem esznek. Tudunk ilyet?
Sertés.
Nagyon jó, így van. Ügyes vagy, Dominik. Az is volt benne, és akkor azt mondta neki a hang, hogy Péter, egyél. És akkor Péter mondta, hogy hát uram, ezek tisztátalan ételek, és erre a Isten megszólalt, hogy amit én tisztává teszek, az tiszta is lesz. És Péter mire jött ebből rá, hogy Jézus nem csak a zsidók között akarja, hogy az evangélium elterjedjen, hanem mindenfelé, minden nép között. És ezért mondjuk azt egyházunkra, hogy katolikus, azaz egyetemes egyház, hogy minden nép beletartozhat. Péter ebből rájött, hogy ebbe a vitába Pál is ő közte kinek lesz igaza?
Pálnak.
Nagyon jó, Szent Pálnak, és Péter engedett, mert rájött arra, hogy mi Isten akarata, hogy minden nép között terjesszék a kereszténységet, minden népet igyekezzenek megtéríteni Jézus evangéliumának. És ezért összehívott egy zsinatot, ez volt a legelső zsinat, a jeruzsálemi zsinat. Tudjuk, hogy a zsinat szó az mit jelent?
Törvények.
Hát igen, az egyházzal kapcsolatos törvényeket, határozatokat beszélik meg. Ki szokta ezeket vezetni mostanában?
A pápa.
Nagyon jó, így van. És összehívta a legelső zsinatot, Szent Péter, a jeruzsálemi zsinatot, amiben kimondták, hogy az evangéliumot pogány népek között is lehet terjeszteni, és pogányokat is lehet megkeresztelni Jézus nevében. Szent Pálnak adta ezt a feladatot, hogy ő menjen a pogány népek közé. Milyen térítő útjai voltak Szent Pálnak? Merre járt Szent Pál? Dominik?
Volt Görögországban.
Nagyon jó, aztán?
Makedóniában.
Nagyon jó.
Kis-Ázsiában.
Így van.
És volt Rómában is.
Nagyon jó is. Ezek közül ugye említettétek, hogy a görögök ugye több Istenben hittek, pogányok voltak, rómaiak is, ugye ott Ázsiában, Kis-Ázsiában is, tehát ezeknél a népeknél járt, több térítő úton is részt vett Szent Pál, és ha visszaemlékeztek, mondtuk már Péternél is, hogy ő is alapított meg keresztény közösségeket, és ezekkel a keresztény közösségekkel hogyan tartotta Péter a kapcsolatot?
Levelezéssel.
Így van. Na most Szent Pál talán még több helyen járt téríteni, mint Péter. Ő is hogyan tartotta a kapcsolatot a közösségekkel?
Levelezéssel.
Így van. Nem volt még olyan könnyű dolga, mint manapság, hogy telefonon keresztül, vagy e-mailt írt neki, hanem ugye leveleket írt, és ezek fenn is maradtak. Ezeket hívjuk az úgynevezett páli leveleknek. Szent Pál levelei. Mikor találkozunk ezekkel gyakran?
Szentliségen.
Nagyon jó, a Szent Leckékben sokszor szoktuk Szent Pálnak a leveleit olvasni, amiben buzdítja az ilyen közösségeket, bátorítja őket, ha kell egy kicsit megfedi őket, és ezeken a leveleken keresztül is tanítja őket. Hány levelet írt összesen Szent Pál?
14.
14 levelet írt, például kikhez írt leveleket Szent Pál?
A rómaiakhoz.
Például a rómaiakhoz, vagy...
Korintusiakhoz.
Korintusiakhoz, vagy...
Galatákhoz.
Efezusiakhoz.
Efezusiakhoz, nagyon jó, de írt személyeknek is, például Titusnak, vagy Timóteusnak. Például, amikor Görögországban volt, ezeknek az embereknek nagyon nehéz volt elmagyarázni azt, hogy csak egy Isten van. Mert már mondtátok, hogy a görögök...
Több Istenben hittek.
Nagyon jó, és ha visszagondoltok egy picit a történelem tanulmányaitokra, akkor hogy képzelték el a görögök az isteneket?
Ugyanolyanok voltak, mint az emberek. Bűnöket követtek el, ugyanúgy éltek.
Miben különböztek mégis az emberektől az istenek?
Természet feletti képességei.
Nagyon jó, és halhatatlanok voltak, igaz? És természet feletti képesség. Ezt Jézusnál, ezt hogy mondjuk ezt a természet feletti képességet?
Csodák.
Azaz. Na most, Szent Pál is Jézus nevében tett csodákat. Például halott gyermeket feltámasztott. Ez pont görögöknél történt, hogy feltámasztott egy halott gyermeket. Hát szerintetek ezek a görögök mit hittek Szent Pálra? Hogy ő is...
Egy Isten.
Így van, hogy ő is egy Isten. És Szent Pálnak nagyon nehéz volt elmagyarázni, hogy ezt nem én tettem, hanem Jézus tette általam. És Szent Pálnak nagyon nehéz volt elmagyarázni a görögöknek, hogy nem ő tette ezt, hanem Jézus tette általa, Szent Pál által. Szent Pál ezzel a csodával teljesen úgy jött le az ő szemükbe, mintha ő is egy görög isten lenne. De Szent Pál tartotta magát Jézus tanításához és az evangéliumhoz, és tartotta magát ahhoz, hogy ő nem akar Jézushoz még csak hasonlóvá se lenni, mert ő ember. Tudunk még csodákat mondani Szent Pálhoz? Emlékszünk valamire?
Túlélte a kígyómarást.
Például. Vagy mit élt még túl?
Hajótörést.
Így van. Ugye említettük, hogy Szent Pál nagyon sokat ment egyik néptől a másikig, rengeteg térítő útja volt, és akkoriban még nem úgy volt, hogy felszállt a repülőre, és akkor elrepült, hanem bizony nagyon sokat utazott, akár szárazföldön, akár tengeren, és volt egy ilyen, hogy hajótörés is volt, de volt olyan, hogy meg akarták őt kövezni. Kiről beszélgettünk már, akit megköveztek?
Szent István diakon.
Valószínűleg ezeknek a pogány népeknek, amikor tanította őket, Szent Pál olyat mondhatott, ami nem tetszett nekik, és hirtelen dühükbe meg akarták őt kövezni, viszont ő ezt túlélte. Na most figyeljük meg, hogy hogy történt a hajótörés túlélése, valamint a kígyómarásnak a túlélése. Amikor megvirradt, nem ismerték fel a szárazföldet, de egy öblöt észrevettek. Lapos partja volt, úgy gondolták, hogy ha lehetséges, erre futtatják rá a hajót. A vasmacskákat eloldották, és hagyták a tengerbe veszni. Egyszer s mind a kormányrudak köteleit is meglazították, aztán felvonták a szél irányában az orvitorlát, és a part felé igyekeztek. Amikor egy földnyelvhez jutottunk, ráfuttatták a hajót. A hajó orra befúródott és mozdulatlan maradt, de a hajófara a nagy hullámveréstől kezdett szétesni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy a foglyokat megölik, nehogy partra úszva elmeneküljenek. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért megtiltotta tervük végrehajtását. Elrendelte, hogy először azok ugorjanak ki, akik tudnak úszni, és igyekezzenek kiúszni a partra. A többieket úgy vitték ki deszkákon vagy hajóroncsokon. Így mindenki épségben kijutott a partra. Megmenekülve megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. A benszülöttek igen emberségesen bántak velünk. Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől mindnyájunkat odahívtak. Pál összeszedett egy csomó rőzsét, de amikor a tűzre dobta, a melegtől egy vipera mászott elő, és a kezébe harapott. Amikor a benszülöttek meglátták, hogy az állat a kezén lóg, így szóltak egymáshoz. Ez az ember egész biztos gyilkos, kimenekült ugyan a tengerből, de az igazságosság azonban nem hagyja életben. Ő azonban lerázta az állatot a tűzbe, és semmi baja nem történt. Várták, hogy felpuffad, és hirtelen összeesik, és meghal. Jó ideig vártak, de mert semmi baja sem esett, megváltoztatták a nézetüket, és azt mondták rá, hogy ő Isten. Mi történt itt? Ugye mentek a hajóval, és a hajó hajótörés szenvedett. Az mit jelent, hogy hajótörés szenved egy hajó?
Elsüllyed,
vagy zátonyra fut, léket kap, elkezd süllyedni. Viszont ekkor már Pál mi volt?
Fogoly
volt, nagyon jó. Hogy menekült meg? Kinek köszönhetően menekült meg?
Isten.
Igen, valamint a százados mondta, hogy a foglyokat is oldozzák el. És ugye kijött a vízből a száraz partra, viszont itt a parton mi történt? Mit raktak a parton?
Tüzet
raktak. Mi történt itt Pállal?
Megmarta egy kígyó.
Nagyon jó, és mit mondtak erre a körülötte álló emberek, hogy ez az ember biztos, hogy...
Bűnös.
Mert igaz, hogy a tengerből megmenekült, de most egy vipera megmarta őt. És mi történt Pállal?
Túlélte.
Belerázta a viperát a tűzbe, nem lett semmi baja, és ezért pedig mit gondoltak Pálról, hogy ki ő?
Isten.
Megint azt hitték róla, hogy Isten, ugye, mert megint ugye pogány népek között volt, akik ugye több Isten hitben éltek. Viszont Pál nekik is elmagyarázta, hogy ő csak ember, viszont az egyik az Isten, a mi mennyei atyánk, aki elküldte egyszülött fiát, kértünk emberré lett, meghalt, de feltámadt, hogy megnyissa számunkra a mennyország kapuit, és ott is tanította az embereket. Viszont Pál nem hiába volt fogoly, és ő is vértanú halált halt, mert kivégezték őt. Szent Péter szobra mellett látható még egy szobrot a bazilikába menet, az kinek a szobra?
Szent Pál.
Mi van a kezében Szent Pálnak?
Kard.
Egy nagy kard, mert ebből következtethetünk arra, hogy őt viszont hogy végezték ki, hogy halt vértanú halált?
Lefejezték.
Nagyon jó, karddal lefejezték őt. Nektek is, gyerekek, bátran tanúságot kell tenni nap mint nap arról, hogy ti keresztények vagytok, és szeretitek Jézust, és akkor nektek is meg lesz majd a jutalmatok. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vakó Viktor hitoktató Szent Pál apostol életéről elmélkedett az Egész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatod. Elsőként James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 15., majd Robert Fulkham, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 20. befejező részét hallgathatják meg. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től mindennapi egészségünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban egyebek mellett egy újdonságról, az Okos Kardiológia nevű programról hallhatják dr. Szilágyi Attilát, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben több témával foglalkozunk. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Egerben is bemutatják a Fekete Szárú Cseresznye című előadást. Gyakorlatorientált képzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A templomban található jelképekről Kormos Csaba gesztei plébánossal beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk! Oh.
Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy továbbra is félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét, hogy ezentúl így szólítsátok Istent, Atyánk. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Isten gyermekeinek családját alkotjuk, akik között Krisztus olyan, mint az első szülött sok testvér között. Ennek a közösségnek legtisztább kifejezése a mi atyánk. Így szólal meg a keresztény mi. Isten gyermekei a legidősebb testvér vezetésével szólnak közös atyjukhoz. Aki elmondja a mi atyánkot, nem kevékedik, de nem is alázza meg magát. A bizalom bensőséges és szelíd hangján szól atyához, úgy, mint hasonló a hasonlóhoz. Biztos a szeretetében, és tudja, hogy az atyának nincs szüksége hosszú szónoklatokra. Egyúttal a legszebb minden imádságok között a mindennapos megemlékezés arról, hogy mennyi hiányzik még belőlünk ahhoz, hogy hasonlókká váljunk Istenhez. Mindenható örök Isten, te szolgáidnak megadtad, hogy az igaz hit ismerete által a teljes Szentháromság dicsőségéről vallomást tegyenek, és mindenhatóságodban isteni fölségedet imádják. Add nekünk, hogy hitünk ereje minden bajtól megóvjon minket.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készül el.